Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a rádió hallgatóknak! Május 5-e lévén a hónap első kedje van, így most a Muravidéki Magyar Rádióban a Kertész Válaszol című adás következik, melyben az elkövetkezendő percekben dr. Páfi Dénes kertészmérnök látja majd el jó tanácsokkal a kedves hallgatókat, mindazokat, akik élnek az alkalommal, telefont ragadnak és kérdeznek a szakembertől. Kedves Dénes, szép jó napot kívánok!
Úgy szintén, kedves Klárika, csókolom, és kedves hallgatókat is szeretettel köszöntöm.
Jó magam, Jobbágy Klára vagyok, és amit még el kell így a műsor elején mondani, azok a telefonszámaink az 575-17-18-as és az 575-17-19-es telefonszámok. Ha pedig külföldről hívnának, akkor ne feledjék a 00386-2-es számokat is tárcsázni, és akkor már csak várni kell, hogy bekerüljenek a műsorba, és választ, jó tanácsot kapjanak a kérdésükre, problémáikra, és akár fényképeikre. Mondom ezt azért, mert egy kedves nagykanizsai hallgatónk őszi barack fáiról készült képekkel lepett meg minket, amiket egy kollégája metszett meg az idén tavasszal. A kérdése az, hogy mi mennyire vagyunk elégedettek-e munkával, mivel ő a meccés után egyáltalán nem volt elégedett, hol követték el a hibát a meccés során, nézve a képeket, mit lát a szakember?
Valóban tanulságosak a képek. Ami ugye tövét pontosan nem látom ezeknek a fácskáknak, az a feltételezésem, hogy magonc őszibarackokról van szó. De összességében az őszibarack meccése az oltványoké különösen legalább annyira igényes és szakmailag gondos kell, hogy legyen, mint a szőlőjé. Itt is a termővesszők szabályozása, aztán a termővessző melletti biztosító csap, hogy ne kopaszodjanak fel a fák. Ezért az őszi baracknál a katlan, kehely vagy csónak alakú korona típus alakult ki, aminek törzsmagassága nem több 50-60 centinél, ami részben azért indokolt, hogy ilyen alacsony legyen, hogy földről ezt az igényes meccési munkát kényelmesen el lehessen végezni, de nem csak ez a kézi munka igény a őszi barasznál, hanem ahhoz, hogy méretes, szép gyümölcsök legyenek, ahhoz a gyümölcs válogatása is nagyon fontos. Tehát ezért a képen látható szabad korona, mert azt hiszem ezt így jellemezhetem, különösebb beavatkozás nélkül, a szőlőben lévő magoncfáknál zalába divatos szokott ilyen formában lenni. Most az, hogy itt a meccésnél olyan durva hibák vannak, hogy ahogy én szoktam minősíteni, kalapakasztó, meg kabátakasztó, ugye, mert az elágazás fölött feltételezve a kép alapján 6-8 vagy 10 centi csonk áll fel, hát ez nem éppen egy pontos meccés. De a magról kelő őszi barackfáknál egy ilyen szabad koronát szoktak általában nevelni, de az oltványoknál egyértelműen a kehely, katlan vagy csónak alakú koronát. Én azt tudom tanácsolni a tulajdonosnak, az őszi barack tulajdonosainak, hogy ezeknél a fáknál még minden tovább nélkül be lehet avatkozni, ha akartan alakút akar, hiszen ugye őszi baracknál, meg általában a csonthíjasoknál a zöld meccés ugye egy gyakorlati munka, ezért amikor leérik majd a termés, minden további nélkül egy drasztikusabb beavatkozást lehet csinálni, és úgy alakítatja, vagy alakítja a koronát, hogy éppen neki szimpatikus.
Tehát akkor kerülhet sor még egy újabb meccésre, egy kis
korrekcióra,
igen. Az év 5. hónapjában járunk, ami nagyon sok ember számára a legkedvesebb időszak. Minden virágzik, minden zölddel, talán még az utolsó fagyos éjszakák is már mögöttünk vannak, de ebben még csak reménykedhetünk. De ebben a hónapban nem csak a természet zöldül ki, hanem vele együtt rengeteg kártevő és kórokozó is teljes gőzzel munkába lát, hisz nekik is kezdődik a szezon. Ezért nagyon fontos, hogy figyelemmel kövessük őket. Ebbe az időszakban jelenik meg rengeteg légyféle, mondjuk így, tehát gondolok itt a hagymalégyre, répalégyre, káposztalégyre. Ezeket hogyan tudjuk legjobban távol tartani a kultúrnövényeinktől?
A kedves Klárika most valami biomódszerekre gondol, ugye? Megint zavarba hoz, mert ugye én kártevők ellen vagy agrotechnikai védekezést tudok igazán elfogadni, vagy magam is ezt gyakorlom, tehát vetés-forgó, hogy ugyanarra a helyre lehetőleg kétszer, vagy egymás után háromszor évjárat szerint ne kerüljön ugyanaz a növény, mert ez a burgonyaféléknél, mint burgonya, paradicsom, paprika, ugye olyan betegségeket halmozhat fel, illetve a szaporító képleteit, ami aztán a következő kultúrát is károsítja. Sajnos egy hagymalégy, nem tudjuk ezt az én ismereteim szerint biomódszerrel megvédeni.
És ha letakarjuk, akkor azért valamennyire tudjuk koordinálni ezt.
Na most ugye, ha a vágyolfóliát alkalmazzuk, ez természetes. Lehet védelem, távol tartja az imágókat, a kifejlett állatokat, amik a tojásaikat leraknák, de a legkisebb olyan résen, ami hiba, például szövési hiba, vagy éppen sérülés a fátyolfólián, ezek az állatok megtalálják maguknak az utat, mert a fajfenntartási ösztönük nagyobb, mint az, hogy egy fátyolfóliával őket el lehetne riasztani a dologtól, a szaporodástól. Hagymalégy, káposztalégy a leggyakoribb a legyek közül, és a legagresszívebb. Ugye hagymánál elsősorban a fokhagyma légy, tehát amikor a két levele, vagy inkább egy megjelenik a hagymának, ott ha veszély van azon a területen, rendszeresen előfordul a hagymalégy, akkor legjobb ott egy vegyszeres beavatkozás, legbiztonságosabb. Ugyanis ez annyira korai időszak még, hogy a rovarölőszerek nagy részének is 7-14 nap a várakozási ideje csak, tehát mire fogyasztásra kerülnek ezek a zöldségfélék, addigra minden hat degradálódik. Nem csak a hatóanyag, hanem még a segédanyag is. De káposzta esetében egyszerűbb a dolog. Ott például nagyon egyszerűen védekezhetünk úgy, hogy mielőtt kipalántoljuk, elsősorban a szabad gyökerű palántákra gondolok most, és nem a távkockásokra, akkor csinálunk egy agyagpépet. Például egy B58-as rovarölőszerből van ennek mai megfelelőjéből más néven, hozzák forgalomba, de a B58 is engedélyezett, dupla adagú vízzel, permetlével, mind ami a permetlébe elő van írva, 0,2, ez 0,3, 0,4, agyagpépet csinálunk, híg agyagpépet, ebbe mártjuk bele a szabad gyökeret, és így palántáljuk ki. Tehát a lomblevélig bemártjuk, hogy a szára a növénynek még védett legyen ezáltal a pép által, és ezzel kiküszöböltük a problémát. Ha már a korai és szárazságot, főleg szárazságot kedvelő kártevőkről esett szó, itt még a földi bolhákat is meg kell említeni, amik aztán rendkívül alattomos meglepetést tudnak okozni, mert a keresztes virágúakat nagyon szeretik. Retek, káposztafélék, mindegyike, és a rágásával kis kereklukakat rág ugye a levélen, és amikor ez egy négyzetcentiméternyi felületen 2-3-nál több, de minimum 2-3 van, ez már olyan párolgási veszteséget idéz elő a növénynél, hogy nem tud fejlődni, sőt, elszárad, tönkre megy. Ezért ezekre figyeljünk oda, mikor kiültetjük ezeket a növényeket, vagy például a retekfélék kikelnek, főleg szikleveles állapotban nagyon érzékeny a retek például, úgyhogy ha nem figyel oda a termelő, az veszi észre, hogy mintha kelt volna, aztán már nincs. Mert ezek a földi bolhák lecsámcsogták, ez a meleg, száraz idő kimondottan kedvez nekik. De nem csak a légynek, földi bolhának, hanem a levéltetveknek is nagyon kedvez ez az időszak, és ugye a levéltetvek azon kártevő csoport, ami szinte minden termesztett növényünkön előfordul, a hagymától kezdve a paprikán keresztül, az őszi barack, az alma, a körte fiatal hajtásain, és ugye mivel tömegesen képes elszaporodni rövid idő alatt, olyan kárt okoz a táplálkozásával, a szívásával, szibogatásával, hogy a növény fejlődése lelassul, és ugye gyümölcsfák érdekesen reagálnak erre a kártételre, mint a csavart fűz, ugye úgy torzul, görbül a hajtás, és letagadhatatlan következő évi vesző állapotába, tehát lomtalan a fánál, ezek miatt a görbülések miatt, hogy előző évben ott jelentős levéltető fertőzés volt. A közvetlen kártételükkel legalább annyira fontos és nagy jelentőségű, hogy ezek a szúrószívószájú kártevők az egyik legveszélyesebb mikroszervezetet, a vírusokat terjesztik. És szinte nem tudok olyan növényt mondani termesztett növényeink közül, amelyek ne lennének érzékenyek a vírusra. A paprikától kezdve a mozaik vírus, a lucerna mozaik, ami paprikánál előfordul, talán a paradicsomnál legkevésbé jelentős ez, de csonthéjas gyümölcseink, cseresznye, különösen a szilva, nem véletlen az erőteljes nemesítési törekvés vírus toleráns vagy vírus rezisztens hibridek előállítására, például szilva esetében a csacsakiak, ugye, ezek a toleránsak, és a Stanley bent van a vírus, a sarkavírus a Stanleybe például, de csak a levélen jelenik meg tünet, gyümölcsön nem. Magyarul kárt nem okoz a vírus a Stanley szilva fajtánál, nem véletlen terjed a telepítése, nem csak a rendszeres termőképessége miatt, vagy termés hozása miatt, hanem a vírus toleranciája miatt is. Ha már a szúrószívó kártevőknél tartunk, az atkákat is ide kell sorolni, és ugye itt a piros gyümölcstakácsatkától kezdve a szőlőlevélatkán keresztül, és a szőlőnél ugye van még egy gubacsatka is levélen, amit én azt mondom, hogy az csak szépséghiba a szőlőnél, hiszen az első tavaszi 2, maximum 3 levélen jelenik meg, de sokan összetévesztik a peronoszpórával. Mert ha a levél fonáki részét nézik, akkor ott olyan szöszös, szőrös képletet találnak foltot, ami kezdetben világos színű, tehát összetéveszthető egy peronoszpóra kiverődéssel, kivirágzással, de ez ellen nincs értelme védekezni, mert ahogy kijönnek a melegek, mint például most is, amilyen meleg vannak, már is elvándorolnak gyomokra, és ott károsítanak, vagy ott élnek tovább. Viszont előfordulhat az, hogy ősszel, július végén, augusztusban, ha egy kicsit csapadékosabb periódus következik, akkor vissza migrálnak, vándorolnak a szőlőre, és a hónajhajtásokon jelenik meg, a levelei jelenik meg, akkor ez a gubacs.
Amúgy tapasztalata szerint az idejében milyen erős a atkafertőzés a szőlőkben?
Hát ugye, mivel nekem a legérzékenyebb fajtából van 500 tövebb a cserszegi fűszeresből, bizony a lemosópermetezés ellenére egy konkrét atkőlő szeres védekezés ellenére a cserszegi füzeresnek 2-3 centi hajtásai vannak, míg a mellette lévő egyéb fajtáknak már 4-5 leveles állapotú hajtásai vannak, gyönyörűen kifejlett fürdkezdeményekkel. Tehát igenis van. Annak ellenére, hogy sokan úgy gondolták, hogy az őszi csapadékos időjárás az majd az atkákat visszaszorítja, főleg a levélatkát. De azért érdekes a meteorológiának a év összegző jelentése a múlt évről, hogy az utolsó 20 vagy 25 év legmelegebb éve volt. Pedig a köztudatban úgy van, ugye, hogy az nem is volt olyan meleg. Pedig dőltek a hőmérsékleti rekordok. Csak a csapadék befolyásolt bennünk, hogy nem éreztük mi mégse olyan melegnek, mert az 1000 milliméter csapadék azért hűtött bennünket, és a növények máshogy, és a kártevők is máshogy reagáltak természetesen erre. És azért ezt alátámaszza az is, én valamikor februárban szóltam itt a rügyvizsgálatokról, a szőlőrügyvizsgálatokról, hogy termékenységben hány fürdkezdemény található különböző fajtáknál, ilyen előzetes vizsgálatnál. Igen, ugye általában másfél fürtöt említettem én, fürdkezdeményt egy-egy rügyben. Igen, a 2 fürdkezdemény a leggyakoribb, előfordul 1 is, természetes, de előfordul 3 is. Tehát annyira termékenyek a rügyek, már pedig a rügydifferenciálódás, ha hűvös a szőlőnek az évjárat, akkor nem következik be.
Ilyen. Tehát akkor mégiscsak megfelelő csak volt.
Így van, így
elmondom
van.
Gyorsan még egyszer a telefonszámokat, mert még eddig egyetlen egy hallgató nem ragadta meg azt a telefonkagylót, hogy kérdezzen. 575-17-18 és az 575-17-19-es számokat kell hívni, és kérdezzenek a szakembertől, használják ki az alkalmat. Biztosan, hogy nagyon sok olyan kérdés van, ami foglalkoztatja a kedves hallgatókat. Hát remélem nem mindenki kint van és ültet. Kérdezhetnek.
Igen, ez is előfordulhat, hogy most sokan vannak kint, és vetnek, ültetnek, mert hiszen itt van az ideje, a melegigényes konyhakerti növények vetésének. Hát az ültetés, ugye ez a kritikus, mert Lárika nagyon óvatosan vezette be ezt a fagyos szentek időszakot, ami ugye 13-ával kezdődik, és majd Zsófival, illetve Orbánnal zárul. Igen, reménykedünk abban, hogy megelőzte itt 10 nappal, durván 2 héttel ezelőtt egy előfagyos szentek, ahol bizony Súrt térsége, például Kanizsa alatt. A diófa nem maradt életben hajtás. Az karácsonyfának nevelt ABS, a normann fenyő hajtás kezdeményei lefagytak. Tehát egy előfagyos szenteg volt, ebből az ember kis bizakodással arra is következtethet, hogy talán előre jöttek, és majd elmarad, de azért nem árt óvatosnak lenni. Igaz, áll a szabály, hogy aki már az nyer, mert ha most már valaki minden palántát kiültetett paprikából, paradicsomból, lehet, hogy nyer, már nem lesz.
És van egy bátor hallgató, aki végre telefonál. Halló, jó napot kívánok!
Kárika, egy buta hallgató. Üdvözlöm Kárikát és a mérnök urat. Csókolom. Ma vagyok. Több kérdés, én akár minden tudnék a mérnök úrtól valamit kérdezni, olyan tájékozatlan vagyok sokszor. Ez most a létfontosságú a paradicsom. Tavaly 100 tő paradicsomon volt, különböző fajta. Imádjuk a paradicsomot, és felkaróztuk, csodálatos volt minden. És egy hét múlva, amikor hazamentem, a zöld rothadás elvitte az egészet, sírva fakadtam, olyan düh volt bennem, hogy vajon az idén mit tegyek, hogy ez ne forduljon elő, ne kelljen agyon permeteznem, de ugyanakkor meg tudjam menteni a szeretett paradicsomunkat.
Hát sajnos nem tudok valami nagyon biztatót javasolni. Igen, ez volt jellemző az elmúlt évben, a paradicsomvész, vagy burgonyavész.
Kérlek, bocsánat, hogy beszólok.
Igen?
A zsáját hallottam, hogy esetleg ilyen beültetünk növényeket, az való igaz, hogy valami védettséget ad, vagy...
Tessék kipróbálni. És tájékoztatni engem is, hogy sikere volt a zsája beültetésnek. Nem, szóval ezek ugye természetes, célszerű ezt végigcsinálni, de én csak olyanról beszélek itt a nyilvánosság előtt, amit én is kipróbáltam, és eredményesnek tartok, mert ugye sajnos nagy igény lenne arra, hogy vegyszermentesen tudjunk mindent megtermelni. De hát sajnos nem sikerül ez minden esetben. Egy dolog azért nagyon fontos. Tehát a növény kondíciója az mindig alap ahhoz, hogy milyen mértékben tud egy kórokozó kárt tenni abban a növényben. Mert ugye, ahogy nekem a zöldségtermesztő professzorom Kóródi úr mondta, nekünk, mint hallgatóknak, mutatva az ujját, hüvelykúj, kövér alkat, kis ujj, sovány alkat, középső ujj, a közepes alkat. Tehát ezzel azt akarta érzékeltetni, hogy a túlhizlalt, fejlesztett, pumpált növény sem jó, mert érzékenyebbé válik a betegségre, de túl sovány se, tehát az a közepes alkat. Zöldségféléinknél ugye a nitrogén az, mint tápanyag, ami túl növeszti a növényt, viszont a kálium és a foszfor, az viszont fontos, hogy úgy visszafogja. Ezért én önnek most azt tudom mondani, javasolni a paradicsom esetében, hogy sajnos megelőzően lehet csak védekezni a fitoktóra, illetve a paradicsomvész ellen. Elvirágzásig legalább 2-3 permetezést célszerű adni, és ez ditánnal célszerű, vagy sampionnal. Sampionnal, mert amikor már megjelenik a termés, ott ugye már a várakozási idő nem mindig fér bele a szedésig, de ha legalább 3-szor védtük a növényt, elvirágzásig, illetve a kis paradicsomok megjelenéséig, akkor már nagyobb esélyünk van arra, hogy szedünk kis piros paradicsomot ezekről a tövekről. Azt szeretném ajánlani, most nekem van egy ilyen fajta kipróbálás alatt, hogy tavaly az egyik termelő, meg kell mondanom, a település is, ahol sikeresen termett nemes hetésbe, kivágta a zsákot, hogy mondani szokás tavaly piros paradicsomból, mert környéken senkinek se volt, neki meg tömegesen volt paradicsomja. És régóta ugyanazt a fajtát termeszti, nem vett mag, mindig saját maga szedi. Na most, ha sikerül egy ilyen rezisztens, úgymond törzset több év vagy évtized alatt kiválasztani, és ezt termelni, és olyan évben, mint az elmúlt év, ugye nem volt vele kár, ezek igenis figyelemre méltóak. Aztán van ez az ökörszív vagy marhaszív paradicsomnak nevezett lilás színű paradicsom. Azt tapasztalatból mondom, hogy azok se olyan fogékonyak, érzékenyek a fitoftórára, mint a hibridek, vagy éppen a legdivatosabb fajták.
Van, kaptam tavaly gyökeres öttő gyökeres mállát.
Igen.
És azt szeretném tudni, hogy vajon hoz nekem az idén valami termést, vagy
csak igen. Milyen hosszú a vessző, ami az ültetés után megmaradt a növényen? Hány centi lehet? Hát, 40 centi? 20-25. Ugyanis általában 50 centis 40-50 centis veszővel ültetjük ugye ezeket a gyökeres málna sarjakat.
Én csak lehet, hogy ültettem.
Igen. Ugyanis ugye a málna az előző évi hajtásból fejlődött veszőn terem. Tehát minél hosszabbat hagyunk az előző évi veszőből, annál nagyobb esélyünk van arra, mert általában a vesző alsó rügyei nem tartalmaznak termésképletet. De a felsőbbek már igen. Tehát minél hosszabbat hagyunk ilyen esetben, annál nagyobb az esélyünk arra.
Ettől én látom ezt, amit te
nagy,
most mondani.
Hogy 2-3 fürtöcske málna lesz.
Akkor attól az egytől várható?
Várható. De egyet ne tessék elfelejteni.
Igen.
mivel sekélyen gyökeresedik a málna. Ez a száraz idő nem kedvez neki. Öntözésről ne feledkezzen.
Öntözzük.
Tökéletes.
Minden.
De ha még takarni is tudja valamivel a tövét, fű, nyira...
Olyan, tehát akkor húzzak oda földet, vagy homokot,
ne,
vagy...
Ne. Nem erre gondoltam. Mulcsolásra gondoltam, hogy fűnyiradék. Ugye?
Aha,
az szépen oda rétegezni. A tövéhez, és akkor az a nedvességet megtartja, az a hőmérséklet, mert ugye a málna az erdei növény. Félárnyékot kedveli, ezért ugye nem csak a víz, ami konkrétan talajon keresztül felvehető számára, hanem a talaj hőmérséklete sem mindegy. Tehát amikor mulcsoljuk a tövét a málnának, akkor egyben egy kicsit alacsonyabb hőmérsékletbe tartjuk az ilyen magas hőmérséklet mellett ugye a gyökeret, amit jobban érzi magát, jobban fejlődik, mert hiszen itt most elsősorban az ön által ültetett málnánál nem a termés a lényeges, ez jó, ha megmutatja magát, hanem hogy mekkora sarjat hoz az idén, ami majd a jövő évi termés alapja lesz, és hány sarjat hoz. Ezért fontos, hogy víz és takarás, talajtakarás legyen.
Ha minden igaz, tessék.
Köszönöm szépen.
Kérem,
ha minden igaz, van még egy hallgató a vonalba, aki ha szépen megvárta a sorát, akkor most kérdezhet a szakembertől. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Csókolom!
Én vagyok Marika.
Parancsolj!
Már alig, hanem ezelőtt is beszélgettünk a paprikáról.
Igen.
Most meg azt mondanám a paradicsonyra. Hát én nagyon sokat szokok ültetni, de egy fajtát tavaly megmenteni nem lehetett. A paradicsont áztatott csalánnye öntözni. Ha 24 órát áll, akkor annyi vizet hozzá, ha fénap, akkor avve öntözik a neve. Ezt minden nap. Akkor, mikor begyitt a betegség, akkor még telje. Amíg a csalányom nem ázott még déltű estig, addig kétszer megöntöztem telje. És a paradicsonyok még maradtak. És a régi nagymamám, ki már 25 éve halott, annak a paradicsom fajtáját ültetem, vetem, azok kibírtak mindent. Hát az beszigetett a gyönyörű. A másik, egy korai fajta, azt megvédeni nem lehetett. De a nekem volt egész utolláig paradicsonyom, mikor ezt észrevettem, telje kezdtem öntözni, reggel csalány, este csalány, és úgy megmaradott, hogy gyönyörű.
Kedves
a betegöket még eltüzetem.
Igen, kedves
Mari. Azt ki, messze, eltüzetem, és megmaradtak azok a régi hagyományosak, és azokról szedtük a paradicsom.
Kedves Marika, nagyon köszönjük a beszámolóját.
Az én paprikám még nincs elpikírozva. Az még a vetőfüldembe van.
Igen.
Tojás, híjas, áztatott vízzel öntözöm, az olyan sötét zöld paradicsom is, és most fogom kettősként elpikírozni. Kint egy olyan, majd leterítem, és majd egy hónap múlva megint kihordom a helire, nem köszönöm, hogy megfagy.
Igen.
És akkor nekem is akkor lesz paprikám, mint azoknak, ki kiütették.
Tökéletes. Kedves Marika, árulja el nekem, tehát igazolt engem azzal, abban, hogy ugye én egy példát hoztam nemes hetésből, hogy aki egy régi fajtát termeszt, az már egy olyan ellenálló egyed vagy törzs, amit sikeresen tudott termeszteni a kellemetlen időjárású évben, múlt évben.
Igen.
Ön ezt nekem igazolta. Kivolt, igen.
Nekem ki volt ültetve egy elszárodott baracfához, nem tudtam, hogy milyenek,
igen.
Csak kiültettem.
Igen. Azt tessék.
Akkor nagyon nehezen bírtam magot szedni belőle, mert ugye hát az volt mind a szállának a kedves, aranyos, és akkor az ember egyet levett, akkor azt kettő-hárman ittök. Aztán akkor igen. Úgy sikerült még rátalálnom a régi magra, hát talán majd szidin tudok többet szénnyi magot, akkor majd...
Elárulná a települést, hogy hol csinálja mindezt?
Bánután.
Bánután, igen. Jó.
A Klários tudja.
De nem a cuktelepen.
De nem, a Klárinok a férjében Klários tudja.
Értem, de azért ezt a férjet ez egy kicsit homályba hagyta, úgyhogy jó, ezt ne is menjünk ezen a vonalon tovább.
Na,
a lényeg az, hogy valószínű, hogy nem kellene elfeledkeznünk azokról a régi fajtákról, amiket már öreganyáink kipróbáltak. Igen. Nagyon szépek ezek az ott kis tasakok a boltokba, különböző gyönyörű fényképekkel ellátva. Nagyon sokszor mindannyian elcsábolunk, de lehet, hogy vissza kellene térni azokhoz, az öreg fajtákhoz.
Én nem szeretem ezeket összevenni. Én kiválasztok 2-3 fajtát, de legjobb szeretet nekem petris magom, zeller magom, gyökeretlen, gyökeres, hagyma magom. Mindig egy ciklaripát elfelejtek. Salátát sose vetök a földre ki, az mindig kockás, igen. 48-as lukú abba palánta plastikába,
igen.
És akkor onnét mindjárt ültetem ki. Én más nem használok, áztatott tyúktrágyát, agroszolt, töknek, krumplinak, virágoknak, veteménynek, paprikát kiültetem, megöntözöm áztatott tyúktrágyával, és ez az egész. Virágokat is, kinti virágokat, agroszolle ütetem még a benti virágokat is, orchideákat még sütőporra öntözöm.
A fene. Ez igen. No, áztatott baromfitrágya. Tyúktrágya.
Agroszol, nem tudom, majd Klári elmesélje.
Tyúktrágyát. Említette a tyúktrágyát.
A tyúktrágyát még áztatom,
5
literes hobokba, siforádom.
Értettem, de ugye kakastrágya nincs közte.
A kakas?
Igen.
Jaj, halla, az a baj, hogy van, ezt már hallottam magától, hogy az nem jó. De nem, nincs baj.
Nincs, ez a lényeg. Igen. De azért egyet áruljon el nekem. Tejjel öntözi a paradicsomot, vagy permetezi?
Beleöntöm az öntözőkannába, és ráteszem azt a...
Rózsáját, és úgy öntözi meg
igen,
vele.
Igen,
köszönöm,
igen.
Úgy, köszönöm.
Akkor, amikor most itt még máma megyek úgy kiültetni salátát, fokhagymám is úgy van, már enni lehet, de meg fogom földre eszít abból az edénybű,
igen.
És máma fogom kirakni, mert hát nem volt...
Tökéletes.
Fökapál volt, gipszbe volt a kezem, és aktara, ez
egy rovarölőszer?
Igen. Krumplibogaraknak való.
Igen, tökéletes.
Ezt megöntözöm.
Igen. No, minden, hát akkor...
Mindent, amit elvetök, hogy kibújik, petris, salátó, amíg nem éhető, ezt megkapja mind, itt nincs akkor se tető, se hernyó. A fákat szintén tavasszal, mikor kicsit már ügyesülnek, mindegyik fa kap leöntve, de ezt is a rózsájába öntözöm, és mikor később még leöntöm tiszta vízzel, és ezt ha minden hónapon megint ismétlem, ott nincs semmiféle tetük a fákon, a hernyók, a fikuszokon, a hibiszkuszokon, a tüskerózsákon, a krizantinyokon, a tepfes virágos, itt nincs, nem szab neki lenni. Kicsit sokba gyűn, de megéri.
Tökéletes. Egy platformon vagyunk szakmailag, kedves Marika.
Igen.
Ugyanis maga...
kívánok!
Ugyanis, bocsásson meg, maradjon egy pillanatra még. Ugyanis maga itt ötvözi a biológiai védekezést a vegyszeres védekezéssel.
Hát de tudja, ezt mit akarok mondani, itt nagyon sok a gágyú,
Igen.
Nagyon sok a gágyuk.
Köszönöm, hogy előhozta, mert külön akartam én erről szólni, mert annyi van.
És akkor mi bent lakunk, a veteményem a földek között van, igen, és muszáj esztent közben használnom.
Persze.
Érti?
Persze.
Persze. Már próbáltam, hogy a virágokat megspricitem ezzel a bio, de hát mindig csalány, tudja, hogyan van. Nyugdíjas vagyok, ja, nem megy úgy mindig, hogy ja, most ez csalánje, úgy csalánje, aztán akkor közben ez bekötényi ezt a aktárat, de másképp még mikor megkezdem én a 200 literes hobokba áztatni, vagy 50 literesbe a csalányt, akkor aktára nem kell.
Igen. No, az aktára és a csalán közt ugye aztán döntjük el, hogy mi hatott. Ez a lényeg. A tejre visszatérve,
igen,
a növényvédelmi szakirodalom, kutatás vírus ellen, vírusok ellen a tejjel való védekezést igenis előírja. Most nem kérdezem azt meg, hogy hány százalékos zsírtartalmú tejjel permetez. Vagy
ott... Mi nálunk más nincs, mint a 3,5, 3,5.
Tökéletes. Tökéletes.
Igen, 3,5, igen. Mit akarok én, ha iszok kávét, abban víz van, ha kapucsinot, abban víz van, és igen, akkor az elritkul az a tej.
Pontosan.
És azt akarom mondani, én csak akkor 1 litert, és akkor olyan gyorsan.
Igen, ugyanis, gyorsan, olyan... ugyanis ugye itt a zsírhatám, az egy olyan emulziót képez, filmréteget, bocsánat, olyan filmréteget képez a paradicsom levelén, hogy
igen,
a kórokozó nem tud hozzáférni a kórokozó levélhez.
Igen, ez ennek
a lényeg.
Hogy nem szab vigyíteni vissza.
Így van.
De sok mondta, hogy vigyíteni kell, nem kell.
Nem.
Azt még hallottam, hogy egy más nem használ a virágoknak ezt a méta, ezek a növényeket, ezt a konyhába való...
Mentát?
Mentá, még vannak ezek a több minden, több mentá, csalány, ilyen minden bazsalika, vagy ami a... ez van. Ami van neki a zudvarán, a veteményén, ezt áztatja, és ő ezt használja a virágoknak.
Igen. És szépek a virágok.
Szépek. Azt mondja, ő neki nem kerül pénze... erre a virág gonajozásra, és aztán ő ezt használja, de már én is többször össze-vissza raktam ilyesmi féliket. Hát mondom, hogy ha az ember ezt emegyik leveszi, akkor megveszi, akkor ez nem árt.
Igen.
Hát ahogy az embereknek nem ártanak a fűszer és gyógynövények, akkor igen, úgy látszik a növényeinknek se.
Növénynek se árt, mert az hasznos. És akkor...
Bocsásson meg, itt már csak a kérdőjel az, és a kórokozóknak, meg a kártevőknek ártanak-e? Ha a növénynek se árt, meg az embernek se árt, akkor a kórokozónak, meg a kártevőnek hogyan árt? No, tehát ez ennek a biológiai védekezésnek,
igen,
a nagy kérdőjele, mert ugye én tiszteletbe tartom mindenkinek a kísérletező kedvét és az álláspontját, egy a lényeg, hogy sikeres a termesztés.
Igen, én azért nem bírom közbe vagy bevárni, hogy elkapja ezeket a tetüket, hogy nem tudom, mint maga mondja, hogy ha árt-e ezeknek a tej, vagy ez a
csalánáztatás.
A csalán az árt neki.
Igen.
A csalán az árt, én otthon termelök a kert mellett csalánt, én termelök, abból csinálok üdítőt is, nagyon finom, aztán akkor én ezt használom, még ezt szokok menni a zárokba szélni, ha van, de mondom, ezt a tetőkre nem bírom bevárni, hogy ha hat-e vagy nem hat-e, mert arról félök, hogy akkor ez a poromnak.
Kedves csak Marika, nagyon köszönjük, hogy megosztotta velünk szakmai munkásságát és tapasztalatait. Én azt kívánom magának, hogy a hosszú élet és a fiatalság titkát is találja meg abba a csallámba.
Úgy tudja, most kezdtem rágyűnni, mikor már 60 nem hullottam, nem mondom még mennyivel, mert tavaly voltam 16 éves, idén 26, aztán most jöttem rá, hogy pihenni kell, elkömennyi távol hazuru, és magam se hiszem el, hogy emenek 20-30 kilométert.
Gyalog.
Ne dolgozzanak a fiatalok.
Igen.
Annyit, mint ilyen.
Ez a tanács?
Igen.
Bocsásson meg.
Én még egyszer fiatal volnék, felit nem dolgoznám, mert nem éri meg.
Ezt utólag mondja csak. És most is annyit dolgozik, hogy látástól vakulásig. Már amit elmondott, ez csak munkával lehet elérni.
A lényeg az, hogy talán meg lehet próbálni, kipróbálhatjuk ezeket a dolgokat is, amit a Marika nekünk mondott, de az előbb említettük a csigákat. Térjünk egy kicsit erre vissza. Annak ellenére, hogy száraz idő van, és utóbbi két kisebb csapadék volt a mi térségünkbe, mégis a csigák borzalmas számban jelentek meg.
Én ezeket összeszedem.
Igen.
Én ezeket este vagy reggel összeszedem és leforázom.
Igen.
Össze, mikor szedem ki a sárgorépát vagy a céklát, kupocokba ott van, akkor arra teszek mészurolt, mert ott van 50. Másképp azt nem bírom megoldani, akkor talicskába kellene füldetszennem. Amíg tojás van, azt meg összetöröm, ha találok.
Igen, nagyon köszönjük a tapasztalat.
Én, ha lehet, én a ház körül, én az udvar körül, még elmegyek a patakparton is összeszedem, agyonverem őket, úgyhogy én nekem a veteményemben annyi rag nincsen.
Igen.
Ennek más orvossága nincs, összeszedni, megforázni.
De a futókatya is összeszedheti.
Igen,
tökéletes. Köszönjük. Igen. További jó, sikeres munkát. És jó egészséget kívánok. Viszont kívánok. Csokolom. Csokolom.
Na és akkor köszönjük szépen. Na és akkor halljuk, hogy ön mit ajánl mi nekünk ezek ellen a ronda csúszómászók ellen.
Hát ugye, amikor ilyen tömegben jelennek meg, akkor már az én módszerem is kevés. Főleg ebbe a két centis állapotban, amiben most vannak tömegesen. Érdekes az, hogy az ősszel alig lehetett látni egy-két csigát.
Nekik is túl sok volt az eső.
De azért a nedvességet szereti a csiga, de hogy ezek milyen termékenyek lettek aztán, hogy ennyi tojást raktak, és ennyi utódot tudtak produkálni, ez hihetetlen. Ezért ugye itt már a csigaölőszert nem tudjuk nélkülözni. Na most, itt vannak biomódszerek. Ha ez annak nevezhető, hogy nedvszívó hidroszkópos anyag, hogy az egy mészpor, ugye, vagy konyhasó, vagy műtrágya, káli vagy nitrogén, a foszfor nem alkalmas, hogy ahol a tömeges járatuk vagy előfordulásuk van, ott ugye elhinti az ember ezeket az anyagokat, és találkozik a csiga vele, ez vízelvonó hatású, és ez nem tetszik a csigának. De azért a csigaölőszerek, speciális csigaölőszerek a megoldás. Ott ugye arra kell ügyelni, hogy kicsi adagokba, és ha lehet, víz védelmébe helyezzük el, kis kartonlap alá egyéb, mert nedvesség éri ezeket az anyagokat, gázformájában felszabadul a hatóanyag, és utána már táplálék a csigának gyakorlatilag. Ha viszont nagyobb adagba rakjuk ki, akkor a csiga képes bevonni ezzel a nyálkás bevonatával, úgymond leszigeteli a növényvédőszert, és akkor a többinek már természetes nem árt. Ezek a megoldások, amit Marika itt említett, hogy deszkát kihelyezni, buvó helyett, ugye, ami alá nappalra oda mennek, elhúzódnak, és akkor azt felbontani napközben és elpusztítani, természetes. Ez megoldás biológiailag vagy fizikailag. Akkor azt mondtam, hogy az én módszerem már nem alkalmas, mert tavaly erről beszéltünk, hogy nekem szanaszéja a kertbe, a fólia alatt is, meg az üvegházba is, szépen kihegyezett pálcikáim vannak a 20 centitől az 1 méterig, és ugye mind a csíkszedő. Igen, ezzel szedegetem össze.
Hát azt hiszem, hogy mindannyiunknak lesz velük elég problémája ebben a szezonban is, fölnézve az órára, tisztelt hallgatóink. Nagyon gyorsan eltelt a Kertész Válaszol című műsor ideje, ezért vendégemnek megköszönöm, hogy befáradt és ellátott minket jó tanáccsal. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A Kertész Válaszol című műsorral ne feledjék, egy hónap múlva jelentkezünk. Addig is a viszonthallásra.
A viszonthallásra.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a Kertész Válaszol.